Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk mai estén Istenek igéje, ahogyan azt olvashatjátok is a lapon, ahogyan megvan írva Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelének 7. fejezetében, és a 2. levélből is egy verset fogok olvasni. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom. Jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. És a 2. Korintus 11.2-ben pedig így szól Isten igéje, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Kedves testvéreim, amikor vallástanár voltam a Bármadasba, a 11-esekkel és a 12-esekkel, havonta egyszer volt egy olyan alkalom, hogy körbeülhettek, és bármit kérdezhettek, és akkor nagyon sok mindenről volt szó. Kicsit hasonló volt az egésznek a hangulata, mint itt ezek az istentiszteletek, hogy aztán tényleg vadabbnál vadabb kérdéseket tettek fel, ami néha olyan volt, hogy az volt az érzésem, hogy beszélgessünk a semmiről, de néha nagyon-nagyon komoly beszélgetések alakultak ki. És egyik alkalommal már úgy vártak, hogy rettentesen vigyorogtak, főleg a fiúk. Tehát sejtettem, hogy ebből én már jól nem fogok kijönni. És akkor mondták, hogy hát nekik az a kérdésük, hogy nekünk is van-e reformátusoknak egy olyan listánk, mint a katolikusoknak. Na mondom, ebből mi lesz? Hát, hogy a katolikus hitoktató állítólag a katolikus hittanra járóaknak adott egy A4-es listát, hogy mi az, ami még a házasság előtt megengedett, és mi az, ami nem. És akkor úgy nagyon gyanús volt, és mondtam én is ezt, amit Valás, hogy hát megnézném ezt a listát. És akkor elkezdtek hebegni, habogni, meg vörösek lettek, és akkor mondtam, hogy jó, akkor erről beszélgessünk, hogy ez az egész hogy van ez a házasság előtti szex, mi az, ami belefér, mi az, ami nem, meg hogy erről mit tanít a Biblia. És akkor a fiúk elkezdték mondani, hogy fú, tanárnő, azért ezt nem gondoltuk ennyire komolyan. Mondtam, hogy na most már nincs visszaút, tehát akkor most már vegyük komolyan magunkat, tehát ha kérdeztek, akkor én válaszolok. Őszintén szólva most sokkal inkább zavarban érzem magam, mint akkor, mert mégis az egy beszélgetés volt, és ez mégis csak egy igehirdetés itt. Itt ez komolyabb, és egy kicsit más műfaj, és nagyon, nagyon sokat készültem, és nagyon sokat foglalkoztam avval, hogy végül is, ha most csak arra figyelünk, hogy a Biblia mire tanít, és most nem csak ilyen társadalmi, meg orvosi, meg egyéb szempontokat veszünk figyelembe, hanem amit Isten mond erről, akkor már sokkal nehezebb a helyzet, már csak azért is, mert ezt a kérdést így, ahogy mi felvetjük, ahogyan ez felvetődött ebben a sorozatban is, hogy házasság előtti szex, ezt így igazából nem értelmezi a Biblia. Ahogyan az eddigi kényes témákról azért voltak hosszabb, rövidebb tanítások, itt valójában ezzel nem foglalkozik, mert a Biblia emberének, sem az ószövetségi, sem az újszövetségi embernek ez valójában olyan módon, ahogyan ma számunkra ez egy égető és kényes téma, és gyakorlatilag a nem keresztények számára is ez egy fontos kérdés, hogy hogy viszonyuljanak hozzá, ez nekik nem volt az. Mert hogy maga a történelmi, társadalmi változások tették azzá, ami főleg az utolsó, hát mondjuk úgy, hogy 50-100 év az, ami gyakorlatilag kiélezetté tette ezt az egész kérdéskört, hogy most akkor házasság előtt lehet-e szexuális életet élni, illetve ma már ez úgy fogalmazódik meg bizonyos körökkelben, hogy hány emberrel, hogyan, illetve férfival, nővel, vegyesen, tehát hogy egészen nagy erre a repertoár. És gyakorlatilag mi tettük kényes témává, és azért vált a keresztény emberek számára is ez egy égetően fontos kérdésé, és szerintem ennek is köszönhető, hogy most milyen szép szám vagyunk, és jöttek bőven olyanok is, akik most jöttek először, mert hogy a keresztények se vonhatják ki a korszellem alól magukat olyan értelemben, hogy a filmek világa, a reklámok világa, az irodalom, az egész iskolai légkör, vagy ha megnézzük az amerikai iskolai filmeket, azok gyakorlatilag erről szólnak. Ez a kimeríthetetlen témájuk, és bár mi keresztényként elég egyértelműen úgy érezzük, hogy a Bibliából nyert tudásunk ezzel kapcsolatban elég határozott, mégis, hogyha sokat hallunk valamit, akkor hajlamosak vagyunk elgondolkozni rajta. És szerintem ez tipikusan az az eset, amikor már a csapot is megengedjük, és valamilyen módon onnan is ez a téma folyik, vagy ezt feszegeti, akkor már mi is elgondolkozunk, hogy akkor mi vagyunk torzszülöttek, vagy miért vagyunk mi mások, meg hogy miért van az, hogy esetleg egy-egy beszélgetésben, vagy szituációban ez rosszul jön ki, vagy ehhez hogy is viszonyuljunk. És valójában ezért kényes téma. Ne értsétek félre, ez az Ószövetség és az Újszövetség emberének is kérdés volt, mert onnan is tudhatjuk, hogy Isten ezzel kapcsolatban is hoz rendelkezéseket. De olyan hosszan és részletesen nem foglalkozik vele, mint ahogy mi ma feltesszük ezt a kérdést. Teljesen más szempontból közelíti meg a Biblia. Az Ószövetségben arról, hogy mi is van a házasság előtt, tehát hogy a szüzek, tehát hogy nekik mi a helyzetük, a mózesi törvényekben van leírva két helyen, és gyakorlatilag az a lényeg ennek a dolognak, hogyha egy hajadon lányt, hát nem is az, hogy megerőszakolnak, egy hajadon lány lefekszik valakivel, akkor annak mi lesz a sorsa? Az lesz a sorsa, hogy amennyiben ez a férfi szabad férfi, akkor össze kell házasodniuk, és még ugye az apának kárpótlást is kell fizetni. Amennyiben ő nős férfi, akkor ez már teljesen más kategória, mert házasságtörésnek minősül, illetve még két olyan esetet sorol fel, amikor már eljegyzett hajadony lányról van szó, és itt meg kell állni egy pillanatra, és ez már az a pont, amikortól már sokkal közelebb kerülünk Isten tanításához és igéjéhez is ebben a témában, hogy miért is ír erről olyan keveset, vagy miért nem feszegeti, miért nem csinál egy A4-es lapot az Úristen, hogy na ez még belefér, az meg már nem. Mert azt mondja az Ószövetség, hogy az, amikor már egy eljegyzett lányt kap el valaki, egy férfi, mert megtetszik neki, és ez a férfi nem a vőlegénye, és ez nagyon fontos, akkor mi a teendő? Van egy A verzió, amennyiben ez városban történik, és mégis megesik, ami megesik, ha ebben az esetben mindkettőjüket büntetés sújtja, mind a kettőjüket megkövezik. Ha mennyiben ez mezőn történik, tehát úgy értve, hogy nincsen tanú, nincsen, aki segítsen, ebben az esetben csak a férfit bántják és büntetik meg, a lányt nem. Első hallása ez egy elég furcsa és bizarr dolog, de valójában a magyarázat nagyon egyszerű. És innen jön annak a magyarázata is, hogy miért nincsen a házasság előtti szexről hosszabban tanítás. Azért, mert az ószövetségi házassági gyakorlat az úgy nézett ki, hogy két lépésből állt. Az első lépés az eljegyzés volt, ami egy elég szerencsétlen elnevezés, mert minket megzavar. A mi esetünkben, a mi történelmi, társadalmi helyzetükben az eljegyzés vagy szinte elmarad, vagy ha meg is van az eljegyzés, akkor ez már igazából avval együtt jár, hogy már ki is van tűzve az esküvőnek az időpontja szinte. Tehát, hogy más funkciót tölt be igazából. Ráadásul nálunk még ugye az eljegyzések jobban felbonthatóak, elég jellemző is, vagy hát én elég sok ilyen esettel találkoztam. Tehát, hogy nem olyan nagy elköteleződést jelent az eljegyzés ma, mint amit jelentett ott. Ebben az esetben, az Ószövetség esetében arról volt szó, hogy a két családfő, vagy egyik esetben, ha már mondjuk nem volt a férfinak apja, akkor a fiú és a család megegyeznek abban, hogy ezt a lányt ő majd feleségül veszi, leteszi a eljegyzési ajándékot, vagy hozományszerű pénzt, tehát hogy megkötik az üzletet, majd pedig x idő után, ez akár több év is lehet, összeházasodnak. De ebben már, amikor megalkudik a két család, gyakorlatilag innen kezdve ők már jogilag házasok. Ők már elköteleződtek egymásnak, ők innentől kezdve már a lány nem az apa tulajdona, hanem a férfi tulajdona. És hogyha a városban őt elkapja egy másik férfi, és megerőszakolja, és a lány nem kiáltott segítségért, mert lehet, hogy nem is fogta fel annyira erőszaknak, akkor azért kell mindkettőjüknek bűnhődni, meg meghalni, mert már ebben a pillanatban ez házasságtörésnek minősül. Ha meg ez vidéken történik, a vidék alatt úgy értve, hogy nincsen lakott terület, nincsen, aki hallja, akkor azért csak a férfit, mert azt mondják, hogy a lány hiába kiabált volna, úgyse hallja meg senki, tételezzük fel a jót a lányról, hogy ő úgyis ellen akart állni, mert ő tudja, hogy ő más csak a menyasszonya, és akkor ezért ő neki így kell viselkedni. Ha arra gondoltok, hogy József és Mária esetében, mikor József megtudja, hogy Mária gyermeket vár, így már sokkal érthetőbb az az epizód, hogy József nem akar neki rosszat, hanem csendben el akarja küldeni, hogy menj egy másik városba, ne is tudják, hogy mi jegyesek voltunk, mert valami történt veled, és én nem akarok neked rosszat. Itt van a magyarázat. Itt van ez az óriási különbség, ahogyan az Ószövetség gondolkozott a házasságról, és mi gondolkozunk. A második lépés az maga a mennyegző, ami akár több évvel az eljegyzés után is történhetett. Az az, amiről az Új Szövetségben is gyakran olvasunk, ez a több napig tartó, örüljön az egész település, mindenkit hívjunk meg. Ez az igazi mennyegző, amiről nagyon sokat beszélnek, és ennek van az a pontja, amikor a fiatal pár elvonul, ez az, amit még a nomád Izrael úgy fogalmaz meg, a nomád, hogy ez a bevitte a sátrába. Bement hozzá, amikor csak kettesbe maradnak, és innen már van egy intimitás része, innen van az, hogy elhálják a házasságot, és innentől kezdve már ez megpecsételődik. De gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy maga a házasság ezzel a szexuális aktussal kezdődik, ezzel az ismerettel, ezzel, amikor csak így és csak ilyen módon ez a két ember ismerheti egymást. És ezért is ilyen kizárólagos, és ezért is ennyire fontos és ennyire kulcsfontosságú ennek a szerepe. Mert hogy a Szentírás, amikor a házasságról gondolkodik, amikor a Szentírásban a házasságról olvasunk, gondoljatok vissza, két alkalom az előtt is volt erről szó, akkor egy olyan intézményt mutat be, amelyik nem önmagáért van, hanem gyakorlatilag az Isten és az ő népének a kapcsolatát tükrözi, vagy tükrözni kéne. Mert hogy a házasság az olyan értelemben teljesedik ki, a házasság arra mutat, annak a modellje, annak a lekicsinyítette képe, ahogyan Isten és az ő népe, Jézus és az ő egyháza viszonyul egymáshoz. És ez a kapcsolat kizárólagos és megmásíthatatlan. Még egy nagyon fontos kortörténeti dolgot kell, hogy megértsetek, azt, hogy ekkoriban még a biológiai érettség és a társadalmi érettség nem vált el ennyire egymástól. Nem került ilyen messzire egymástól. Tehát ez a bizonyos eljegyzés egy olyan 12-13-14 év között meg is történt, és az esküvő rá 4-5 évre. Mi történt a kettő között? Az történt a kettő között, hogy ők készültek a házasságra. Nem úgy, ahogy ma gondoljuk, vagy ahogy megéljük, hogy készülünk a házasságra, hogy akkor próbáljuk ki egymást szexuálisan, meg lakjunk együtt, meg egyebek, hanem úgy készültek, hogy a társadalom, a falu közössége, vagy a közös, ahol éltek, annak a kontrollja alatt ők találkozhattak, persze nem kettesben, meg nem ne vigyék egymást kísértésbe, de találkozhattak, a családok ismerték egymást, együtt voltak, illetve a férfi készült arra, hogy egy új otthont teremtsen a lendő feleségének. Tehát gyakorlatilag innentől kezdve ők egymásra figyeltek olyan módon, hogy nem jött köztük létre testi kapcsolat, mégis igen sok időt tölthettek egymással, és megismerhették egymást, attól szabadon, hogy testileg elköteleződjenek egymásra. Amikor már bejön egy kapcsolatba a testiség, onnantól kezdve a dolgok már rém szubjektívé válnak. Onnantól kezdve sokkal inkább az érzelmek sodornak, mint sem a józan rálátás. Megjegyzem, egyébként a szerelemben soha semmilyen józanság nincsen. De ebben a kapcsolati rendszerben meg kell azt érteni, hogy teljesen máshogy működött, mint ahogy ma működik a világ. Ma a biológiai érettség körülbelül ugyanerre az időszakra tehető, hogy gyakorlatilag gyereknemzésre már ugye képesek vagyunk, de a társadalmi érettség meg rettentesen elcsúszik. Ugye pont az egyetemi közösségben ez nagyon jól érzékelhető, hiszen akik egyetemisták, vagy tanultok, vagy éppen befejeztétek, gyakorlatilag azt sugallja az egész világ, hogy addig, amíg nincsenek meg a tanulmányaid, addig, amíg nincsen meg az egzisztenciád, addig ne köteleződjél el. És már akkor lazán 23 éves vagy, de még esetleg doktori, meg gyakorlati év, meg egyebek, meg használt ki, akkor már olyan 25-28 között simán, miközben már a hormonok, meg az egész, amiről beszéltem, az egész millió, amiben élünk, azt sugallja, hogy te valamiről lemaradsz, meg kimaradsz, amennyiben nem éled már meg a testiség örömeit. És ez az a feszültség, amiben nagyon-nagyon nehéz élnünk, és ez az, ami miatt keresztényként nagyon nehéz megmaradnunk, és a keresztény fiatalokat is ez nagyon megosztja, hogy akkor ebben hogyan is lehet megállni. És vajon ezeket az ószövetségi előírásokat, amiket az előbb ismertettem, nekünk be kell tartanunk. Hiszen nonsens így élni akár 10-15 évet, hogy gyakorlatilag dúlnak bennünk a vágyak, esetleg még van is nagy ő hozzá, aki éppen aktuálisan a nagy szerelmünk és a nagy ideálunk, és mégsem közelíthetünk hozzá, és mégsem élhetjük meg. És akkor itt van ez a kettőség, ez a frusztráltság, ez a kiszolgáltatottság, amit nagyon nehéz gyakorolni. Sokan keresztények úgy próbálják ezt feloldani, hogy tudom, hogy már ő a nagy ő, biztos vagyok benne, nem tudunk ugyan összeházasodni, de hát jussunk el valameddig, gyakoroljuk ezt. A másik véglet az, amiről szintén hallottam több példát is, hogy meg tudták magukat őrizni tisztán, és mégis a házasságuk nem sikerült. Akkor most hol is van ez az igazság? Sokan azt gondolják ez utóbbi esetre, hogy azért nem sikerült, mert hát nem próbálták ki egymást szexuálisan, és hát ez volt a dolog nyitja. Valójában, ha megvizsgáljuk, akkor nagyon fontos azt megérteni, hogy pusztán az nem lesz kulcsa egy jó házasságnak, hogyha megőrizzük magunkat tisztán a kapcsolatra. Tehát ahogyan bűn az, hogyha megéljük a vágyainkat és kéljük vágyainkat, ugyanúgy nem biztosíték pusztán az elfolytás arra, hogy ez jól működjön. Mert az egész dolog ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, ahogyan a Szentírásban is látjuk. Pont azért, mert hogy azt kell megérteni Isten igéjéből, és ez már az előző két ige hirdetésben is valamilyen módon felbukkant, hogy a testiség gyakorlása valami teljesen különleges az ember életében. Azért, mert ez egy olyan fajta kiszolgáltatottságot, önátadást ad, ami semmi mást. A 10 parancsolatból valahogy ez az egyetlen, amire így nagyon ráfókuszálunk, és nagyon sok keresztény úgy gondolkozik, hogy ha ebben valamelyes meg tud állni, akkor az összes többi az már mellékes. Valójában azért, mert ez az egyetlen dolog, ami tényleg az testünkkel függ össze, amiben a testünk is tevékeny, amiben azt érezzük, hogy nem csak a mi döntéseink vannak, hanem valami, ami néha nem lehet uralkodni. Ez az, amit ma szeretnek úgy mondani, hogy a szerelem kémiája, ez a hormonok, meg érzések, meg adtak ennek már sokféle nevet, meg a biológusok és az agykutatók kutatják, hogy mennyi hormon befolyásolja ezt. És akkor ebben a pillanatban már azt gondoljuk, hogy sokkal nehezebb megállnunk. Pedig az Isten igéje teljesen egyértelmű, hogy nem bűn a szexualitás, nem bűn az egymással való kapcsolat, de ennek csak egyetlen egy helye van, és ez pedig a házasság. Mert hogy abban a pillanatban, amikor ennek már nem ebben a keretben van helye, és ez bármilyen módon kilóg, Gondoljunk csak a paráználkodásra, tehát a házasságtörésre. Gondoljunk a múlt heti példánkra és témánkra, a homoszexualitásra. És sőt, hogyha ott még végigolvasnánk, egyéb ilyen szörnyűségek is vannak, amiket inkább most nem neveznék meg, olvassátok el a 3 Mózes 18-at, és akkor majd értitek. Ami nem ebben a keretben van, amit házasságnak nevezünk, az minden bűn. Nagyon sok szakirodalmat elolvastam, hogy most akkor ez a paráználkodás, egyes szakirodalom azt mondja, hogy csak a házasságtörésre, a másik azt mondja, hogy mindenféle szexuális eltévejedésre, de egy biztos, hogyha nem nyelvészetileg nézzük, hanem a Szentírás egészét, akkor teljesen egyértelmű, hogy a szexualitást, az, hogy ketten lesznek egy testé, egyedül csak a házasságban tudja elfogadni a Biblia. Azért, mert minden más esetben ez bűn. Van ennek egy transzcendentális oka, és van ennek nem csak egy transzcendentális oka, ami az Istenre mutat, az Isten is a mi kapcsolatunkra, amit ezzel meg tudunk rontani, és tönkre tudunk tenni, hanem Isten valószínűleg azért is tette ezt ilyen komolyan, hangsúlyozottan, transzcendentális helyre, ami az Istenre mutat, mert minket akar megvédeni. Azért, mert ez nekünk jó. Nagyon érdekes tapasztalatom a Bibliában, hogy ha megnézzük a mózesi törvényeket, amiben nagyon sokat kultuszi, meg tisztasági törvénynek veszünk, azokat ma is valahol gyakoroljuk, és ma is valahol megvannak lappangva. A kedvenc példám az, hogy ugye a szülőnő 41 napig tisztátalan, tehát hogy 40 napig tisztátalan, a 44. napon mehet be a templomba. A szülés után 6 héttel kell visszamenni kontrollra, mert elvileg akkorra rendeződik egy szülőnőnek a belső rendszere. Ha kiszámoljátok, ez napra pontosan majdnem ugyanannyi. És vannak még egyéb ilyen törvények, de ez nekem az egyik leghangsúlyozottabb, talán azért is, mert már túl vagyok a gyerekszüléseken, ami azt mutatja, hogy talán Isten pont a mi érdekünkben, hogy ami a mi érdekünk, azokat még magasabb szintre emeli. Hát, ha úgy tuti biztos, hogy betartjuk ezeket az előírásokat, hogyha tudjuk, hogy ez vele is kapcsolatos, és nem csak nekünk jó. Mert sajnos mi emberek sokszor úgy vagyunk vele, hogy aminek nagyon messze van a következménye, azt nem veszük olyan komolyan. Azt mondják egy komolyan dohányzó embernek, hogy 20 év múlva fuldoklani fogsz, és szörnyű halállal halsz meg. Nem veszik komolyan, mert 20 év messze van. Ha azt mondják most egy kamasznak, hogy ne feküdj le fűvel, fával, mert nagyon-nagyon meg fogod bánni 10-15 év múlva a házasságodba, ez nem érv. De az, hogy Istent megszomorított, hogy ennek van egy Istentől való kritériuma és elvárása, ez abban a világban, amíg Isten tényleg evidencia volt, és tényleg ő volt az egyetlen tekintés, az egyetlen hatalom az emberek életében, ebben a pillanatban gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen igazságá válik. És sajnos a mai világunkban, ahol már Isten tekintélye nemhogy egy a sok közül, mert nem ezzel kell küzdeni, hogy más népek másban hisznek, hanem hogy nem hiszünk semmiben, vagy a világ nem hisz semmiben, vagy a világ nagy része nem hisz semmiben. Ebben a pillanatban ez egy elavult békjóvá válik. Amikor gyakorlatilag már ez nyűkként teszik elénk, amikor azt mondják, hogy ez egy elavult dolog. Mert Istent nem ismerik. Mert nem ismerik azt az Istent, aki az ő végtelen szeretetéből hozza ezt a törvényt, ezt a szabályt. Mert azt mondja Isten, hogy egy szövetségi rendszerben, amilyen az én szövetségem veled népem, amit az új szövetségben már úgy láthatunk, hogy Jézus és az ő egyháza szövetsége, ami kizárólagos, amelyikben nem fér be más, azt mondja, hogy ilyennek kell lenni egy férfi és egy nő kapcsolatának. Mert amikor bemegy a férfi a nő sátrába, hogy gyönyörűen olvassuk az ószövetségi atyáknál, a patriarkáknál, ez azt jelenti, hogy csak ők ketten vannak, ez csak az ő világuk, csak róluk szól, és ezen van áldás. És csak ezen az egyedüli formán van áldás. Mert a szexualitásban valami olyan derül ki rólunk, amiből nem tudunk másnak többet adni. Csak annak az egyetlennek ott és akkor. És bármennyire azt hiszük most, hogy itt a nagy ő, és csak igazából a diplomára várunk és összeházasodunk, addig, amíg nincs meg ez az elköteleződés, addig ez egy bizonytalan dolog lesz. Addig, amíg nincsen az a pecsét, ami a másik számára is, a külvilág számára is nyilvánvaló, hogy ő az enyém, és én az övé, és el vagyunk egymásnak pecsételve, ahogyan az énekek énekében is lehet olvasni a 8. fejezetben, ahogyan az új szövetségben, az Efézusi levélben is teljesen egyértelműen mutatja a házassági rend, hogy mit is jelent az elköteleződés egy férfi és egy nő számára. Amíg ez nincsen meg, addig ez az aktus csak bizonytalanná teszi mindkét felet, és főleg a nőt. Mert ebben a helyzetben, aki igazán kiszolgáltatott, az a nő, hiszen ő neki lesznek igazán következményei, hogy esetleg gyereket vár utána. És ebben a kiszolgáltatottságban, ebben, ahogy ott van a hátul, hogy akkor ez most mi lesz, és mi lesz, ha lesznek következményei, még akkor is, hogyha nem beszélnek róla, ezt az egészet megrontja. Az egészet bizonytalanná teszi. Arról nem is beszélve, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az, akit most a nagy őnek gondolunk, és még nem köteleződünk el, a diploma után is a nagy őnek gondoljuk. Vagy egy más élethelyzetben is a nagy őnek gondoljuk. Mert abban a pillanatban, amikor két tanú előtt, vagy egy hatalmas násznép előtt azt mondjuk, hogy én a tiéd, ő az enyém, akkor onnan már nincsen visszaút. Akkor mindennel együtt őt elfogadtuk. Mindenestül. És ebben tud csak kiteljesedni. A szexualitás így tud csak kiteljesedni ebben a biztonságban. Ahogyan Izrael is csak ebben a kizárólagos biztonságban tudott élni. Mert abban a pillanatban, amikor idegen népekkel paráználkodott Izrael, és itt szó szerint paráználkodott, amiről nem nagyon szoktak prédikálni, hogy ezt úgy kell érteni, hogy kultuszi paráznaság is volt, hogy izraeli férfiak elmentek kultuszi paráznákhoz, hogy biztos, ami biztos, jó termés legyen. Szó szerint odaadta Izrael a testét idegen isteneknek. Abban a pillanatban Isten és az ő népének a helyzete megingott. Nézzétek meg a büntetéseket, nézzétek meg mindazt a nyomorúságot, ami mindebből következett, amikor másutt voltak. És bizonytalanná vált a nép, és Isten elhagyta őket. És ez ugyanígy vonatkozik az egyházra. Amikor nem Jézus van a középpontban, amikor az egyház számára nem a Jézusi evangélium van ott, hanem minden még belefér. Még belefér egy kis ilyen a más vallásokból, egy kis olyan, vagy azt mondani, hogy bizonyos elvárások Jézustól ma már nem annyira aktuálisak, ezeket töröljük, mert ez csak akkor volt aktuális. Abban a pillanatban az egyház meggyengül, az egyház is ugyanolyan paráznává válik. És itt most nem kell ilyen egyháztörténeti eseményekre, hogy a pápaság, meg a keresztes háborúk elmúltak. Ma ugyanígy gyakoroljuk. Ma ugyanígy gyakoroljuk egyházi szinten, amikor a bűnre nem mondjuk, hogy bűn. Amikor azt mondjuk, hogy hozok olyan döntéseket az egyházban, vagy az egyház, amelyik, ami megalkuvó, ami nem oda való, ami nem a Szentírással összeegyeztethető, és meggyengül az egyház, mert kiszolgáltatottá válik. Ez olyan, amikor mással megcsalja egy házas pár, tehát a házas fél egymást. Mert ezt kell megérteni igazából, hogy ez a szexuális együttlét, ez kiszolgáltatottá teszi mindkét felet egymás iránt. Mert olyat tudsz meg a másikról, amilyet egyébként nem. És ez az ismeret, Így mondja az ószövetségi írás is, hogy bement a sátrába, és megismerte őt. Én ezt nagyon sokáig nem értettem, ez nem ez a bemutatkozás, hogy Györfi Eszter vagyok, hanem ez teljesen más. Ez az a mezítelenség, amit elvesztettünk a bűnesetben. És egyetlen egy helyzetben kerül ez csak újra elő, amikor két ember így együtt van, egy férfi és egy nő, egy férj és egy feleség. Mert egyébként szégyeljük magunkat. Egyébként a bűneset óta rejtőzködünk egymástól. Nem azért öltözünk fel, mert az időjárási dolgok megfáznánk ezen az éghajlaton. Azért öltözünk fel, mert szégyeljük magunkat. Egyetlen egy helyzetben nem szégyeljük magunkat. Amikor avval vagyunk együtt, akit Isten rendelt nekünk, és aki mellett elköteleződtünk. És Izrael is, az egyház is egyetlen egy helyzetben nem szégyelheti az ő bűneit és az ő gyengeségeit, amikor az Urával néz szembe. Mert azt is tudja, hogy ez az Úr, ez kegyelmes Isten, ez erősebb Isten, ez szerető, minden helyzetben szereti, és talán emlékeztek Hóseás történetére, amit vettünk az év folyamán, hogy ez egy olyan Isten, aki akár a paráznát is tudja szeretni. De nem akarja, hogy parázna maradjon, hanem hogy megtérjen. Azért szereti, hogy letérjen arról az útról. Nagyon sokat lehetne még erről mondani, de nem akarom az időt húzni. Az igére visszatekintve azt mondja Pál apostol, a korintusiaknak is, és nekünk is, a nem házasoknak, mert hogy özvegyek itt gondolom nincsenek a társaságban, azt mondja, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, ahogy én, mondja Pál apostol, aki ugye a nőtlenséget választotta, de neki ez egy kegyelmi ajándék volt. Neki egy lehetőség volt arra, hogy szabadon több tízezer kilométert megtegyen, hogy az evangéliumot hirdesse, és ne kelljen azt mondani, hogy vár otthon a feleségem, és haza kell mennem, mert kötelességem van feleje. Mert nekem, mint férnek, védenem kell, gondoskodnom kell, szeretnem őt. Hanem ő azt mondta, hogy az Úr szabaddá tett engem arra, hogy csak az evangéliumot hirdessem. Szóval ez a Pál apostol azt mondja, hogy tényleg ez nagyon jó dolog, amit én átélhetek, de valójában ez egy különleges adottság. Ez különleges ajándéka Istennek. És azt mondja, hogy azok, akik úgy érzik, hogy ezzel nem tudnak élni, mert amit már említettem, ez a biológia dolgozik bennük, és teljesen természetes, hogy dolgozik, mert ez a teremtés rendje. Ugye, ahogyan a Mózes első könyvében olvasjuk, szaporodjatok és sokasodjatok. Lesznek ketten egy testé. Tehát, hogy ez benne van, hogy erre teremtettünk, hogy ilyen módon ebben az isteni láncban részt vegyünk, hogy mi magunk is, akik Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, a gyerekszülés és a gyermekzés által teremtővé léphetünk mi is elő, bizonyos értelemben. Nem úgy, ahogy az atya, de mi is ezt folytatjuk. És azt mondja Pál apostol, hogy akik úgy érzik, hogy erre születtek, akik úgy érzik, hogy nem tudják azt követni, amit én, mert az Isten nem hívta őket arra, amire én, azoknak jobb megházasodni. Azoknak jobb ezen az úton menni. És ez még egy fontos dolgot vett fel, de ez csak így zárójelbe, hogy pusztán azért ne házasodjunk meg nagyon gyorsan, hogy szexuális életet élhessünk. Ez egy másik nagy keresztény kísértés, tehát azért ez nem kell ettől még elkapkodni. Én azt gondolom, hogy minden felnőtt, fegyelmezett keresztény képes akár egy-két évet várni, amíg ez bekövetkezik, vagy akár többet is. De azt mondja az ige itt számunkra, hogy ezt a házasságban kell megélni. Mert a házasságban kapunk erre szabadságot, és korlátlan szabadságot. És az indok, hogy miért is ez fontos ez ennyire, az a második korintusi levélben van, ahol ezt olvassuk, hogy mert eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, azaz itt Jézusra mutat, hogy tiszta szűzként állítsak benneteket elé. Azaz, itt nem csak arról van szó, hogy egyes férfiak és nők, hanem arról van szó, hogy a keresztények egysége az az egyház. És hogy nem csak arra kell gondolnunk, hogy én mit teszek a testemmel, mert én a testemmel együtt egy egyháznak vagyok a tagja, Krisztus testének vagyok a tagja. És ilyen módon nem ronthatom el Krisztus testét, ilyen módon nem szennyezhetem be. És itt most nem csak a paráznosság bűne, hanem mindenfajta más bűnről van szó. És még egy gondolatot befejezésként a felolvasott lekcióból azért is emeltem ki vastagon, hogy majd így könnyebb visszatalálni erre. Minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de nem válhatok semminek a rabjává. Ez az ige, amit így nagyon gyakran ebben a vonatkozásban szoktak használni, és én azt gondolom, hogy ez mindenre alkalmas igazából, hogy a mai világ azt sugallja, hogy szabadon megteheted. A mai világ azt sugallja, hogy szabadon élhetsz ezzel, hiszen nincs már az a közösségi kontroll, hiszen a kollégium az egy szabad terület, az albérlet egy szabad terület, az egyetemi lét egy szabad terület, hogy kikerültünk anya-apa védőszeme elől, az is egy szabad terület. Az, hogy sokan a kollégiumban ezt gyakorolják, hogy másoknak ez szabad, hogy egyáltalán szabad ezt kiábrázolni filmekben, és hát néha egészen szörnyű filmekben, már most így esztétikai szempontból is. Minden szabad. Erre én azt szoktam mondani, hogy rá lehet gyújtani egy benzinkútnál. Rá. Lehet, hogy 99-szer rágyújtasz úgy, hogy túléled. De lehet, hogy századszorra berobban. Ki lehet próbálni a szexualitást? Ki? De Isten igéje azt mutatja, hogy ez viszont nem használ neked. Ez nem épít téged. Ez nem építi az egyházat. Ez eltávolít Istentől. Mert itt nem arról van szó, hogy Isten valamit meg akar vonni, hanem arról van szó, hogy jó helyre akarja adni. Arról van szó, hogy a házasságban a szexualitásnak van helye. Ott teszi kiteljesedetté ezt az egész dolgot, de másút nincsen. Másút rombol, titkokat, bűnöket hozza felszínre, összekuszálja a szálakat, szörnyű következményekkel jár. Visszatérve a kérdésre, amit a bármadasosok feltettek, hogy na és akkor meddig lehet elmenni. Ez egy nagy kérdés számomra is, mert ugye a Biblia nem kezdi így részletezni, hogy egy csók, készfogás, helyettesítsétek be. Nehéz ezt elmondani, nehéz ezt megfogalmazni. Szerintem ez részben alkatfüggő is. Kinek mi a szeretet nyelve? Ki hogyan éli meg ezt? Kinek mennyire fontos a testiség? De egy biztos, ha már elcsattan egy csók, egy készfogás, egy kicsit közelebbi hozzábújás, akkor innentől kezdve nagyon nehéz megállni. Nagyon nehéz azt mondani, hogy itt megálljunk. Van egy kedvenc példám, egy teológiai professzor mesélte, hogy a tornácos háza, tehát volt egy tornácos háza, és a kutyának megtiltotta, hogy bemenjen a házba. A tornácon még lehetett, de egyébként nem. Nagyon meleg volt, és a kutya a tornácról a küszöbre berakta a fejét. Hát gondolta, hogy árnyékban van, mégis kutya barát, stb. Beszélgetett, térült, fordult, egyszer csak a kutya berakta az egyik mancsát, másik mancsát. Fél óra múlva farkastú, fejestú, mindestú bent volt. Tehát ez egy ilyen dolog. Belefér egy csók, belefér egy ölelés, és aztán ez egy megy előre. Nehéz megállni, nehéz azt mondani, hogy akkor most edáig, most nem tovább. És hogyha még ráadásul ez valami zavartalan és nyugodt helyen történik, akkor meg még nehezebb azt mondani, hogy nem akarom tovább. A Promise-ban volt egy ilyen beszélgetés sorozat, lehet, hogy néhányan ott voltatok, amikor erről beszélgettünk, a Járai Marciék voltak ott, és akkor ő mondta a saját példáját, hogy ők is aránylag sokáig eljutottak, amikor úgy érezték, hogy hú, akkor itt már nagyon-nagyon vészes a határ, és azt mondták, hogy jó, akkor ők most itt megállnak. És mondta, hogy nagyon nehéz volt akkor az esküvőig megtartani magukat, és ez egy nagy törés volt. De azt mondta, hogy utólag is nagyon hálás ezért, mert hogy valójában a kapcsolatuk mégis sokat épült, és a házasságban ennek nagy áldásai voltak, hogy ott akkor azt merték mondani, hogy megállnak. És igazából, amit ő megfogalmazott, és amit az én saját tapasztalatomban is meg tudom fogalmazni, hogy már csak az egy nagyon fontos gyakorlati előnye ennek az önmegtartóztatásnak, hogy a házasságban is vannak olyan periódusok, amikor nem lehet együtt, vagy nem lehetsz úgy együtt a házastársaddal, ahogy szeretnél. Mert vidéken dolgozik, mert esetleg úgy válsz babát, hogy nem lehet, mert nemrég szültél, mert ő beteg, vagy te vagy beteg. Tehát, hogy vannak ilyenek. És hogy sokkal könnyebb úgy átvészelni, hogyha ti nektek ebben már van, ha van ebben már gyakorlat. Van-e házasság előtti szex? Van. Szabad-e? Isten igéje szerint nem. Hogy mi fér bele és mi nem, ezt mindenkinek egyénileg kell meghúznia. Avval a felelősség tudattal, hogy mi az, ami szabad és még használ. És mi az, amit szabad, de már nem használ. És ennek az egyetlen egy mércéje az legyen, amit Isten igéje elénk tár, ahogyan a lekcióban is olvastuk, és ezzel szeretném zárni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá te legyenek, szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele. Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén. De aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Amen.